a Vörös megyes kozmetikus pénteki bevásárló körútja vége felé járt a vásárcsarnokban. Megpakolt szatyrokkal, hatalmas kemeivel vonult ki a hátulsó bejáraton. Az utolsó stand előtt haladt el éppen, kettőre nézegette a rengeteg cserepes és vágott virágot. Most már nem akart venni semmit, így is nagyon sok csomagja volt, nem akarta még virágokkal is tetézni. A stand vége felé egy nagy halom muskátli palánta közepén, A4-es méretű, fóliába hegesztett fehér lapot pillantott meg. Rajta óriási betűkkel ez állt virág. Így, csupa nagy betűvel. Megkökkenve nézett hol a feliratra, hol a virágokra, hol pedig az eladóra. Szakállas fiatal ember volt, úgy 30 körüli. Rozi munkanélküli informatikusnak nézte, talán azért, mert a számítástechnika hőskorában minden ifjú titánnak a szakmában szakálla volt, az agronómusoknak meg bajsza tette volna hozzá Otto, az alkoholista fogorvos, aki a legműveltebb ember volt a Pénzerem utca környékén, de lehet, hogy csak a számítógéppel kinyomtatott felirat miatt. A virágáros fiatalember kedvesen megkérdezte, hogy nem venne néhány muskátli palántát. Nagyon szépet tette hozzá. Nem, köszönöm, felelt a zavarta Rozi, és már ment is tovább. Tiszta hülye vagyok, gondolta, a virág az virág. Nincs mit csodálkozni rajta, mert végre mégse írhatta rá, hogy karalábé nem, de azért valami mégsem tetszett neki. Már régen megperkezett az egészről, amikor hétfőn munkába menet, különös dologra lett figyelmes. A busz megálló közelében, a Heltai utcai kis gyógyszertár nyitott ajtaján benézve, a gyógyszeres dobozokon egy-egy cédulát látott visszalegni. Lázsillapító, hashajtó, vérnyomás csökkentő, potencia növelő, fájdalomcsillapító, stb. Erről hirtelen eszembe jutott a pénteki muskátlis eset. Rozi szerette a szakmáját, szívesen szépítgette a kuncsatjait, de annak is nagyon örült, hogy a vendégektől minden plegykát meg lehetett tudni. Így aztán biztosra vehette, hogy a különös rejtélyre is fény derül majd a nap folyamán. Ám de ez egyszer csalódnia kellett. Szeptember 1-e volt, nagyon szép napsütéses reggel. A fordászüzlet melletti kínai boltban a Ferdeszen méradó csinos kis szív alakú lapocskákat illeszgetett gombos tüvel a kirakatban lévő árukra. Alsó nadrág, törő, közöl, blúz, pisülő, kutya, stb. Rozinak erről megint eszébe jutott a muskát, meg az, hogy milyen jóképű is volt ez a fiatal ember. Most már bánta, hogy nem elegyedett szóba vele. Belépett a fodrászüzletbe, néhány futó mondatot váltott a kolléganőivel az elmúlt hétvégéről, és már sietett is be kis kuckójába, mert hamarosan érkezik az első vendége. A nap a megszokott mederben folydogált, eltekintve Rozi abbéli törekvésétől, hogy megpróbálja kipuhatolni az általa már csak muskátlis rejtélynek hívott különös jelenségét. Az első vendég lelkesen dicsérte a kínai bolt kirakatában elhelyezett szívecskéket, nagyon aranyosat mondta, de semmi különöset nem talált bennük. A szempilla festéses nő, amikor Rozi elmesélte neki a muskátlis esetet, csak annyit fűzött hozzá, hogy ő is ismeri az említett virágárus, nagyon jó minőségű palántákat árul. Miért nem vettél tőle valamit, kérdezte Rozit, mert tudta, hogy a kozmetikus nő terasza tele van virágládákkal. Nem is tudom, felelte Rozi, talán mert úgy meglepődtem a feliraton. Miket beszélsz, csodálkozott a vendég. Most jövök a boltból, vettem piros paprikát, pedig rá volt írva, hogy piros paprika. Meg ásványvizet, arra is rá volt írva, hogy ásványvíz. Ha semmit nem vennénk meg, amire rá van írva, hogy micsoda, akkor már régen éhen haltunk volna. Rozi megint elbizonytalanodott, pont úgy, mint pénteken. Bizonyára természetes, hogy a virág az virág, a hashajtó meg hashajtó. Talán mégis csak ő benne van a hiba. A következő napokban már nem merte tovább forszírozni a dolgot, bár kedre a sarki zöldséges és ráírta minden rekeszre, hogy őszi varac, krumpli, körte, a kenyérboltban pedig szerdán már ott sorakoztak a táblácskák, kenyér, zsemle, kifli, bukta, stb. Csütörtök reggel kertészgésztiék ház előtt elhaladva meglepetten tapasztalta, hogy a fenyőfán nagy tábla áll, ez is fenyő felirattal. A kerítéssel pedig betűkinyomóval ráírták, hogy akácfa kerítés. Ez már kicsit sok volt neki, hirtelen meg is szédült, de aztán összeszedte magát, mert eszébe jutott, hogy Bori, puszti felesége, délelőtt 10-re jelentkezett be, és őtőle igazán meg mert kérdezni mindent. Most már ideje lenne kiraknod a neveket, mondta köszönés helyett Bori, majd belevetette magát a székbe, és helytelenítően nézett körül. A végén még megbüntetnek, ha nem igyekszel. Elmagyarázta, hogy a helyi önkormányzat rendeletet adott ki, miszerint a kerületben nyilvános helyen mindenre rá kell írni a megnevezést. Szeptember 1-től a tárgyakra, 8-ától a növényekre és állatokra, 15-től pedig az emberekre is. Csupa nagybetűvel. A fokozatos bevezetést, a megfelelő felkészülést teszi lehetővé. Egy-egy hét türelmi időt biztosít a rendelet a hatályba lépéstől számítva. Utána a mulasztók vagy a vállalatlanságot feltüntetők szigorú büntetésben részesülnek. Rozi csüggetten tért haza. Kibányázta a kukából a helyi önkormányzati újságot, amelyet rendszerű krumpli hálmozáshoz használt, és elolvasta a Bori által lemutatott rendeletet. Másra tett egy csomó kartonpapírt, ragasztót és alkoholos kilcet, hogy a kozmetikában található gépek, téglák és csecsebecsék részére elkészítse a feliratokat. Egy nyakörvet is vásárolt, kedvenc ciszusom felirattal a Dúr keresztelő macskájának. Időközben különböző pletykák is szárnyra keltek. Az egyik verzió szerint a polgármestert a felesége elküldte a boltba egy karalábéért. Elmagyarázta, hogy kicsi, kerek, fehér is van, meg lila is, de ha lehet, inkább lilát hozzon, mert abból finomabb leves lehet főzni. A férj hazaállított egy struccajás nagyságú lila káposztával. Ez volt a legkisebb volt a büszkén. Aznap nem volt nálunk leves az ebédhez. A másik verzió szerint a polgármesterné ötlete volt az egész, mert szeretne a kalapjára szalagot tetetni azzal a felirattal, hogy a polgármester felesége. De volt, aki azt állította, hogy az alpolgármester vagyósra szeretne táblát tenni a nappali a padlójára, Kararai Márvány felirattal, egyesek pedig úgy tudták, hogy a jegyzőnő akarja a sogornője gyerekeire rárakatni az ütődött feliratot. A helyzet voltaképpen nem volt nyomasztó, inkább kellemesen kizökkentette az embereket a hétköznapok közönyéből. Hétvégén vidáman kurjongattak át egymásnak a kerítésen keresztül, amikor a fákra, bokrokra helyezték el a feliratokat. Hasznos tanácsokat is lehetett kapni néha egymástól. Józsi, a kocsmáros például kitalálta, hogy a fa fekete fóliából kivágja a betűket, akkor a megnevezés a betűk helyéből olvasható ki, és így nem kell tartani attól, hogy elkopik a festék, vagy elázik a papír. Néhányan utánozták, de voltak szkeptikusok is, akik szerint ez tulajdonképpen nem is felirat, hanem éppen ellenkezőleg Józsi annak hiányát állította elő, ezért garantált a műletést fog fizetni. A környékbeli kislányok, akik rendszerint új gazdagozsdit játszottak az utcasarkon, most kitalálták a feliratozsdi nevű játékot. Különféle megnevezéseket és tulajdonságokat írtak kis papírlapokra, összekeverték azokat, mindenki húzott egyet-egyet, és ki kellett találni, melyik kire vonatkozik. Az nyerte, aki a legtöbbet kitalálta. A sarki cigányprimás Ne hajj még meg Rómeó feliratú érmét készített 17 éves kiskutyájának, a másik oldalára ráíratta, hogy Foxy kutya. Az érmét sejem szalaggal kötötte az erd nyakába, sétáltatás közben a rövidebb otthon a hosszabb szöveg volt kívül. A TSZ-ben egyszerűen csak festék visszajal írták rá a tehenekre, hogy Holstein Friesztehén. A többi állat szerencsés volt, mert azokat zárt helyen tartották, a zólak és listálók nem számítottak nyilvános helyeknek, így megúszták a feliratkozást. Hanem rohamosan közeledett a szeptember 15-e, Rózi egyre gyakrabban voltott saját maga feliratkozására. Hosszabb csökkenés és tükör előtti illegés-bilegés után végre eldöntötte, hogy nem kitűzött fog hordani, hanem hajpántot. Méghozzá világos zöldet. Ez jól illik vörös hajához és szürkézöld szeméhez. A szöveget aranyszínűre tervezte, hímezve. Már csak azt kellett kitalálni, hogy mi legyen a felirat. Kovács úr volt az első, aki megnevezte saját magát, imigyen. Kovács László, 61 éves ószógépszerelő. Rozi kisé meghökkent a szerelő merészségén. Még gondolni sem mert arra, mi történne, ha kiírná valódi életkorát. Azt, hogy már 42, no jó, 43, de még csak most múlt. Viszont mindenki 36-nak hiszi, kivéve Józsit, a mosógépszerelő segédjét, akinek azt mondta, hogy csak 28, amilyen mafla még el is hitte, gondolta Rozi, meg a postást, aki sajnos egyszer egy előre kibontott választási értesítőből meglátta a személyi számát. Némiképp megnyugodott, amikor Péter, az ölelésportló Kft. Egyik tulajdonosa, ifjabb Szent Péter felirattal jött szembe a Bámosi úton. Ő legalább nem hangsúlyozta, hogy hány éves. Még jól gondolta Rózsi, Talán még több titkolni valója is lehet, mint neki, ha tényleg Szent Péter. Péter, aki voltak éppen 22 éves volt, nem 1952, mint ahogy a neve után gondolhattuk volna, szó szerint a lelkét tette ki Balmelére viselt táblára. Feltett szándéka volt ugyanis, hogy minden elébe kerülő embert és talán még állatot is lehetősége szerint igyekszik boldoggá tenni. Másnap Rozi látott egy nőt, sovány volt, elnyűt, ráfért volna már egy jó alapos kozmetikai kezelés. Egy boldog hadgyerekes családanya által mellére tűzött kartonlapon. Mari pedig elmesélte, hogy Kuszti drága kicsi felesége szövegű kitűzővel lette meg a férje. A Pénzelem utc elején lakó kövéri legasszony pedig nem általotta kitűzni, hogy diplomás közgazdász 3 nyelvvizsgával. Az vezet tagadja, hogy még egy valamire való rétes sem tud sütni. Mindezek miatt Rozi számára a helyzet napról napra nyomasztóbbá vált. Az életkora okozta problémát már túltette magát, de a lényeghez egy lépéssel sem jutott közel. Sőt, mintha egyre távolabb került volna tőle. Eljött a péntek este, mindössze 3 nap volt hátra a kiírás kötelezővé válásához, amikor Rozi ölében cirmos cicájával leült a konyhaasztal mellé, fogott egy papírt meg egy ceruzát és gondolkodni kezdett. Akárhogyan is törte a fejét, egyre csak negatívumok jutottak eszébe, se diplomája, se nyelvvizsgája, nincsenek gyerekei, férje sincs, az volt 3 évig, de bárcsak inkább ne lett volna, és még csak nem is szent. Utoljára édesanyja dicsérte meg 14 éves korában. Azt mondta, hogy büszke rá, mert olyan ügyes nagylány lett belőle, aki már önállóan is meg tud állni a lábán. Azután lelépett egy válogossal. Rozi azóta is csak áll a lábán, többi kevés bűnállóan. Ezt a mostani problémát is magának kell megoldania, senkitől sem várhat segítséget. Egy önálló lábú ember írta a papírlapra. Talán, ha nem lenne annyira önálló, még gyerekei is lehetnének. De hát a férje szerint ő csak egy büdös kurva volt, akinek állandóan csak a föltörése járt az esze. Pedig sohasem csalta meg, bár sokszor lett volna kivel. A válaszok óta bizony néha túlságosan is igyekszik bekótolni az elmulasztottakat, különösen, ha ilyen-olyan szerelő képében férfi ember vetődik a lakásba. Nincs más, akit szerethette, mint Kandúr nevű cicája. Ezt a hülye nevet még a volt férje adta a cicusnak. Még jó, hogy tavaly, amikor beleesett a szomszéd kerti talába, idejében ki tudta menteni, különben most senki nem lenne. Életmentő, írta le a következő megnevezést. Azután elképzelte, hogy hétfőn bemegy a munkahelyére, és valamelyik kolléganője megkérdezi, hogy mit akar az életmentő felirat, a homlokán kívül természetesen. Ki nevetnék, ha elmesélni a cicus esetét. Akkor már jobb lenne a büdös kurva, gondoltak esetben, mert arra senki nem merne rákérdezni. Maradt tehát az önálló lábú ember sóhajtott, majd lenézett a sokállástól dagadt munkáira, és elsírta magát. Másnap, még mindig kicsit leverten, éppen a krumpli hálózáshoz készült, amikor szememül akadt a helyi önkormányzati újság középső oldalán virított címen. Az önkormányzat 2008. szeptember 1-jei keltű, kötelező megnevezések tárgyú 32/2008 számú rendelete 2008. szeptember 13-tól hatályát veszti. A cikk szerint a visszavonásra azért kerül sor, mert dr. Kirényi János, aki a legkiválóbb jogász az egész Vámosi úton, kifogásolta, hogy a megnevezés miben léte jogilag nincs megfelelően körülhatárolva. Nem világos, hogy például az állatoknál melyik alfaik kell részletezni, a cseresznyére rá kell írni, hogy Germersdorfi, és az embereknek a foglalkozásuk, tulajdonságuk, életkoruk, életcéljuk netán titkos hátsó gondolataik-e azok, amelyek a megnevezést kell, hogy képezzék. Egyesek szerint, ahogy a következő napokban hallani lehetett, a rendelet nem is volt igazi rendelet. Az egyik ellenzéki képviselő játszott össze a nyomdásszal, hogy így járassák le a polgármestert és társait. Mások viszont úgy vélték, hogy a jegyzőnő fia korrupt vagyok feliratú kitűzőket gyártott a házok kivicejében, amelyeket a köztisztviselők napján osztott kitüntetések helyébe szándékozott csempészni. Hát ennyi volt, gondolta megkönnyebbülten hétfőn délután Rozi, miközben feltette új világhoz zöld felirat nélküli hajpántját. Szépen kifestette magát, valódi francia parfümöt fújt a nyakára, és a szűk pólóból büszkén kidagazódó kebleire, majd kiment, hogy beengedje a mit sem sejtő villanyszerelőt.